Kegyelem néknek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az Isten házában, felhívtáló Isten tiszteletünkön. Nagyon szeretettel köszöntöm a hittanórára és a vasárnapi gyermekórára járó gyermekeinket és az ő családjaikat. Énekeljünk együtt Istenhez szeretünk elején, keressük meg a 165. dicséretünket és az első verset. Áldjunk is magasztalan tudunk Istennek azért, hogy úgy fordulnak, mint egy hozzád, mint mennyei édesatyánkhoz. Áldjunk is magasztalanunk azért, hogy Jézus Krisztust elküldted ide, hogy ezért küldted el.
Urunk, köszönjük neked azt, hogy te jót akarsz nekünk, és ezért is hálát adunk most. És köszönjük, hogy nem csak az örömünket oszthatjuk meg veled, hanem a szomorúságunkat, a gondjainkat is. Urunk, te nagyon jól tudod, hogy vannak közöttünk, vannak a gyülekezetünkben betegek is, vannak szomorkodók, vannak különféle terhek alatt roskadozók. Kérjük a te lelkedet, segíts nekünk abban, hogy őszinte szívvel és gyermeki bizalommal tudjuk mindezt imádságban oda önteni szinte eléd, és így kérünk téged, hogy csendesíts el most is bennünket is, akik itt lehetünk. Akik itt lehetünk azért, hogy találkozzunk veled, azért, hogy téged dicsőíthessünk együtt. Kérünk, készítsd a szívünket, ígéd meghallására, befogadására, és fogadd kedvesen hálaadásunkat, téged magasztaló énekeinket, verseinket. Áld meg, kérünk kegyelmedből egész Isten tiszteletünket. Egyszülött fiad érdeméért, az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Fogadjuk sok szeretettel gyermekeink szolgálatát, és erre készülve énekeljük most együtt a 167. dicséretünket. 167. énekünknek mind a három verszakát énekeljük el.
Thank you. falakon. Ha csinlik a rangsút egyszer, az orrom kidugom.
Isten szeret mindenek kihót, minden neveket a földszínén, és ő tudja a nevünket, néven szólít minket, ott vagyunk az ő szívén.
Egy hosszú cofolt hordok is, én csúcsos kalapom, a bőröm sárga, mint a krém, de mégis szép vagyok.
Isten szeret minden kínait, minden gyermeket a földszínén, és ő tudja a nevünket, szíven szólít minket, ott vagyunk az ő szívén.
Az én hazám az Afrika, hol nincsen hó se tél.
Mi csak a mesékből tudjuk, mi a szükség, mert a valóságban sosem éheztünk még. Ruhánk, cipőnk mindig volt, amennyi kellett, sosem fagyoskodtunk hideg kályha mellett.
De jó, hogy ez így van. Legyen hála érte karunknak, mely a jót ránk ilyen bőven mérte. Mégis akkor lennénk igazán hálásak, ha sosem éreznénk magunkat árváknak.
Szüleinktől csak ezt halljuk, mi gyerekek. Megint nem érünk rá játszani veletek, mert pénzt kell keresnünk autóra, lakásra, új bútorra, tengerparti utazásra.
Mi meg játékokra és meséskönyvekre, elhisszük, hogy jó ez, szükség van mindenre. Mégis jobban tudnánk örülni mi annak, amikor szüleink nekünk időt adnak.
Időt az övékből, türelmet hozzánk. Jobb ez nekünk, mintha a pénzüket hozzák. Akkor lennénk tehát igazán hálásak, ha ilyen alapja lehetne hálánknak.
Jobban felfigyelnénk akkor az Istenre, akinek Jézusban ránk is volt ideje. Jobban hinnénk akkor, hogy nagy jövő vár ránk, s mindezért akkor lesz igazi a hálánk.
Mindeniért csak téged hirdet, minden kísért, meg mind a műve, azzal, hogy ér, ezen kiléted, dicsérlek én, dicsérlek téged,
dicséredék. Nap, hold és csillagok, fény és sötét, nap, éj és hajnalok, dicsér a szél, felhő és hóvihar, a víz, a tűz, meg annyi tisztad a lev, a nagy világ. Lépével ünnepel, szavunkra vár, hogyha hangjada legyen, zengjük tehát, ég és felé neki, zengjük velük, nagy Isten megad légy.
Zsemmiért, mit féri szemhez, mint jó anyád, szeplás a veledet, virág gyümölt, szökük a hegyidé, szó és folyó, síkság és büszke vége.
A harmadik. Valamit kérnek tőled, megtenni nem kötelesség. Mást mond a szív, más csúg az ész. Valami mégis azt kívánja. Nézd, tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Messzire mentél, fáradt vagy. Léptél százat. Valakiért még egyet kellene. De tested, véred lázad. Majd máskor nyugtat meg az ég, és józanságra int. De egy szelíd hang azt csukja megint. Tedd meg, ha teheted. Mindig arra a harmadikra hallgass, mert az a szeretet. Ó, ha a harmadik egyszer első lehetne, és diktálhatna, vonhatna, vihetne. Lehet, elég hamar. Valóban esztelenség volna, de a szíved békességről dalolna, s míg elveszítenéd, bizony megtalálnád az életet. Bízd rá magad arra a harmadikra, mert az a szeretet.
És most közösen magasztaljuk a mi Urunkat, énekeljük a 485. dicséretet, keressük meg, és énekeljük el végig mindegyiket.
Isten tiszteletünk további megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz és örök Isten. Ámen. Isten beszédét most Mózes második könyvéből olvasom, a második rész első 10 verséből. Hallgassuk figyelmes szívvel. Egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi egyik leányutódját. Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, 3 hónapig rejtegette. De amikor már nem tudta tovább rejtegetni, fogott egy gyékénykosarat, bekent a szurokkal és gyantával, majd beletette a gyermeket, és kitette a Nílus partján a sás közé. A gyermek nénye pedig ott áll távolabb, hogy megtudja, mi történik vele. A fáraó lánya éppen odament, hogy megfürödjék a Nílusban. Szolgálói meg ott járkáltak a Nílus mentén. Megpillantotta a kosarat a sás között, odaküldte a cselédjét és kihozatta azt. Fölnyitotta, és meglátta a gyermeket. Hát egy síró fiú volt. Megszánta, és ezt mondta. A héberek gyermekei közül való ez. A kisfiú nénye pedig ezt mondta a fáraó lányának. Ne menjek, és ne hívjak egy szoktató asszonyt a héberek közül, aki majd szoktatja a gyermeket. A fáraó lánya így felelt. Eredj. A leány elment, és a gyermek anyját hívta oda. Vízd magaddal ezt a gyermeket, mondta neki a fáraó lánya, és szoptasd, megadom jutalmadat. Az asszony magához vette a gyermeket, és szoptatta. Amikor felnőtt a gyermek, elvitte a fáraó lányához, aki a fiává fogadta, és elnevezte Mózesnek, mert azt mondta, a vízből húztam ki. Eddig Isten írott igéje, most foglaljuk el a helyünket. Gyerekek, ti szoktatok kitalálni olyan történeteket, amelyeknek ti vagytok a hőse. Nem akármilyen hőse, hanem olyan, aki nagyszerű, sőt, egyenesen bámulatos tetteket hajt végre. Talán most ezekben a napokban a fiúk lehet, hogy éppen híres futballistának képzelik magukat. De az is lehet, hogy az édesapák között is vannak olyanok, akik szeretnének ilyen népszerű emberek lenni. Nem kellett igazából szégyelni. Lehet, hogy a felnőttektől sem áll távol az ilyenfajta ábrándozás. Kíváncsi lennék azonban arra, hogy vajon az a leány, akiről itt a történetben olvasunk, gondolkozott-e valaha ilyesmi? Ezt most már nem tudjuk kideríteni. Azt viszont hallottuk, hogy ő maga szereplője lett egy ilyen történetnek. Nézzük meg most, hogy hogyan is. Egy házaspárról olvastunk, ezzel kezdődött a történetünk. Egy házaspárról, akiknek fia született. Milyen jó dolog. Lehet, hogy a családban, a rokonságban, vagy az ismerősi körben, közöttünk is, éppen mostanában, vagy az elmúlt hónapokban, világra jöttek gyermekek, mekkora öröm, és így jó, hogyha nagy öröm. Igen ám, csak hogy itt azt olvastuk, hogy ez az édesanya rejtegette a megszületett gyermeket. De hát miért? Vajon annyira magának akarta, hogy nem szerette volna, hogy bárki is meglássa őt? Vagy netán így akarta megóvni valamitől? Igen, ez az utóbbi, az igaz. Hiszen ez a család héber család volt. És olyan birodalomban éltek, ahol az uralkodó parancsára az ő népükből minden újszülött fiú gyermeket a Nílus folyóba kellett dobni. Ez a leány tehát ilyen világban élt. Olyanban, ahol a felnőtteknek egyre nehezebb körülmények között kellett végezniük a munkájukat. A megelőző fejezetből olvasok néhány verset ennek szemléltetésére. Ezért munkafelügyelőket rendeltek föléjük, hogy kényszermunkával sanyargassák őket. Raktárvárosokat kellett építeniük a fáraó számára. Néhány mondata később, ezért kegyetlenül dolgoztatták az egyiptomiak Izrael fiait. Kemény munkával keserítették az életüket, sárkeveréssel, vályogvetéssel. Talán mi nem is tudjuk már, hogy mi ez. És mindenféle mezei munkával, sokféle munkával kegyetlenül dolgoztatták őket. Sok felnőtt bizonyára fáradt, ingerült volt. És talán már remélni se merték azt, hogy valamikor is a sorsuk jobbra fordul. Ez a lány azonban úgy tűnik, hogy valami mást tapasztalt otthon. Pedig őket is sújtották az uralkodó kegyetlen intézkedései. Nekik is biztos keményen dolgozniuk kellett. Nekik is azzal a tudattal kellett élniük, hogyha megtalálják ezt a kicsi babát, akkor őt is meg fogják ölni, elveszik tőlük. Azonban a történetből az is kiderül, hogy ők reménykedtek. Mindennek ellenére mégis reménykedtek valamiben. Hiszen azt olvastuk, hogy 3 hónapig igyekeztek titokban tartani azt, hogy egyáltalán gyermek érkezett a családba, és amikor már nem lehetett tovább elrejteni az emberek elől, akkor pedig egy merész ötlettel kiteszik egy gyékény kosárban a kisfiút a Nílus partján a sás közé. Ezek a szülők nem is valamiben, hanem valakiben reménykedtek. Az élő Istenben, aki ennél a kegyetlen uralkodónál is hatalmasabb, aki a leghatalmasabb. Nem magára hagyják a kicsit, amikor kiteszik a Nílus partján a sás közé. Holott lehet, hogy ezt gondolnánk, amikor olvassuk a történetet, hanem igazából az Úrra bízzák, az ő kezébe helyezik az életét. Valószínűleg fogalmuk sem volt arról, hogy mi történik majd a kisfiúval, hogy hogyan éli túl ezt az egész szörnyűséget. De valami nagy bizalom van, lehetett bennük Isten iránt. Hitték, hogy nincsenek egyedül ebben a nagyon-nagyon keserves, nehéz helyzetben. De jó lenne, hogyha mi mostani szülők és nagyszülők is itt tudnánk hinni az Úr Jézus Krisztusban, az élő Istenben. Ezek a szülők úgy tűnik, hogy a lányukat is beavatták mindenbe. Bizonyára megosztották a reménységüket vele. Elmondták neki, amit tudtak Istenről, amit tapasztaltak Istennel kapcsolatban. De jó, hogyha nekünk, mostani szülőknek, mostani nagyszülőknek, keresztülőknek is van mit mondanunk. Az Úr Jézus Krisztusról, az élő Istenről, a gyermekeinknek, unokáinknak. Ezek a szülők segítették, vezették ezt a leányt abban is, hogy az újonnan érkezett testvérkét igazán szeretni tudja. Úgy tűnik, hogy ő nem féltékeny a testvérkére. Én nagyon remélem, hogy akinek van testvérét közöttetek, nem féltékeny rá, és hogy nem szoktatok irigyek lenni egymásra. Azt olvastuk, hogy amikor már ki kell vinni ezt a kisfiút a Nílus partjára, akkor a testvére, a nővére is megy. Sőt, ott marad kicsit távolabb, hogy lássa, mi történik a testvérével. Hát, úgy tűnik, hogy ez a leányka nem olyan volt, mint egy másik testvér, akiről szintén a Bibliában olvashatunk, aki Isten kérdő szavaira ezt válaszolta, hogy avagy őrizője vagyok én az én testvéremnek. Vajon ki volt ez, aki ezt mondta, hogy avagy őrizője vagyok-e én? Mondjad, hogyha tudod, nyújtottad. Tessék? Így van, Kain volt, aki ezt mondta. Hát milyen más ez a lány, akiről most olvastunk. Ő őrizője lesz a testvérének. Bár ahhoz ő túl kicsi és túl gyenge volt, hogy a népüket elnyomó hatalommal szembeszálljon. De amit tudott, azt megtette. Amikor a szülők kivitték oda a Nílus partjára a kicsi gyermeket, akkor ő is ment. És ott maradt, a testvére közelében. És nem nyafizott, hogy éhes vagyok, meg fáradt vagyok, meg különben is játszani szeretnék, hanem ott maradt, és éberen figyelte, onnan, ahol meghúzódott, hogy vajon mi történik a testvérével. Nem leankadt a figyelme, és így rögtön észrevette azt, amikor egyszer csak egy kis csapat közeledett, egy előkelő hölgy a szolgálóival. S lám, felfedezik a gyékény kosarat. Észreveszik, és az előkelő hölgy oda viteti magához, és felnyitja a fedelét, és látja, hogy ez egy gyermek, és sejti, hogy a héberek gyermekei közül való. És a leány a megfelelő pillanatban rögtön ott terem, és megszólítja ezt az előkelő hölgyet. Milyen bátor volt. Kérdezi tőle, ne menjek és ne hívjak egy szoktató asszonyt a héberek közül, aki majd szoktatja a gyermeket? Eredj, hangzik a válasz, és már rohan is. El tudom képzelni, hogy milyen boldogan szaladhatott haza. Szinte repült, valószínűleg örömében, hiszen a kis testvérkéje úgy néz ki, hogy megmenekül, hogy nem fogják a Nílusba dobni. Életben marad, sőt, a saját édesanyja szoktathatja. Otthon maradhat még egy jó ideig. Ezt olvastuk a történet végén, hogy amikor felnőtt a gyermek, elvitte a fáraó lányához, aki a fiává fogadta, és elnevezte Mózesnek, mert azt mondta, a vízből húztam ki. Együtt lehetett még sokáig a család. És ahhoz, hogy ez így legyen, a kislány is hozzájárult a maga módján, ahogyan ő tudott. Sőt, olyasmiket is elvállalt, meg bizonyára nagyon szokatlanok voltak számon, és lehet, hogy kicsi szívében azért meghúzódott ott a félelem is, hiszen kimenni a Nílus folyóhoz. Milyen lehetett egyáltalán a tudat is akkoriban a héberek számára, hiszen az a folyó a halál folyójává is vált, azáltal, hogy az ő újszülött fiúgyermekeiket beleöltjék a folyóba. Meg aztán megszólítani ezt az előkelő hölgyet, aki az ellenséghez, az elnyomó néphez tartozik, sőt, mi több, az uralkodónak a lánya. És a kislány megteszi. Azt hiszem, mondhatjuk, hogy a család hősévé vált ez a leány. Sőt, ennél is több lett. Ezt már mi tudjuk, ő még akkor ezt nem tudta. Az Isten szabadítása történetének az egyik kis hőse is lett. Hiszen ebből a gyermekből, az ő testvéréből lett az a Mózes, akit évtizedekkel később a mindenható Isten megszólított, és elküldte, hogy legyen az ő népének vezetője, abban a nagy-nagy szabadításban, amelyet ő készített el a népe számára, hogy kimentse őket az egyiptomiak hatalma alól. Azaz, ez a leány Isten szabadító munkájának a részesévé lett, az ő egyik eszköze lett. Nincs ennél nagyszerűbb felnőttek, de gyermekek számára sem, mint az ő jó tervében, Isten javunkat munkáló tervében vele együtt működni. Ne felejtsük hát el, most, amikor nem sokára kitör a nagy szabadság a nyár, hogy olyan urunk van, aki számon tart bennünket. Nyáron is. A Szentírásban az egyik helyen van egy csodálatos kép, hogy markába metszed bennünket. Számomra ez annyira szívet melengető, hogy ahogy a tenyerem itt van, gyakorlatilag mindig előttem, közel hozzám, én is olyan közel vagyok az Úrhoz. Ennyire lát és számon tart, és nem is akármilyen szeretettel szeret, hiszen ezt meg Jézus Krisztusban mutatta meg nekünk. Olvassuk nyáron is, minél többet, Isten beszédét, a Bibliát, felnőttek is, de ti gyermekek is. És beszélgessünk minél többet vele is, de róla is a családban, szabadság alatt, nyaralás közben is. És vigyázzunk egymásra, a körülöttünk lévőkre. Ti gyermekek is, ne feledkezzetek el erről a leányról, aki ott maradt, és figyelemmel kísérte, hogy mi történik a testvérével. És lehet, hogy majd szeptemberben, amikor elkezdődik újra a tanév, akkor ti is beszámolhattok majd arról, hogy hogyan is lettetek ti is nyáron Isten valamely nagyszerű tettének a részesévé. Hogy mit is cselekedett Isten rajtatok keresztül, meg rajtunk keresztül, felnőtteken keresztül is. Isten áldja meg így a nyarunkat is. Ámen. Most a 274. dicséretünket énekeljük együtt, ennek az első verszakát. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, valóban hálás szívvel köszönjük neked azt, hogy vigyáztál ránk ebben a tanévben is. Vigyáztál a gyermekeinkre, vigyáztál ránk felnőttekre. Köszönjük neked azt a sok örömet, amelyben részünk lehetett. És köszönjük neked az erőt is, melyet adtál feladataink elvégzéséhez. Köszönjük neked a békességet, amelyet szívünkbe árasztottál, amelyet kérhettünk, és amelyekkel a te nyugalmaddal hordozhattunk el nehéz helyzeteket is, vagy talán éppen nehéz embereket körülöttünk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, ezt a mai napot is, ezt az Isten tiszteletet. Köszönjük, hogy zenghetett a téged dicsőítő ének a gyermekeink szájából is, és hogy mi is magasztalhatunk itt velük együtt téged. Téged, aki ilyen Isten vagy, mint ahogyan itt az igéből is láthattuk. És köszönjük, hogy te ugyanaz vagy, te nem változtál meg, te bennünket is számon tartasz. Köszönjük, hogy biztatsz, merjünk hát igazán bízni benned, merjük magunkat, gyermekeinket, szeretteinket, életünket, sorsunkát reád bízni. Merjünk nagy dolgokat remélni tőled, hiszen te szabadító Isten vagy. Ó, bárcsak, megismerhetnénk egyre jobban téged. Köszönjük, hogy neked mindegyikünkkel terved van. Köszönjük, hogy a te csodálatos, embereket mentő és szereteteddel körülvevő munkádnak a részesei lehetünk mi is, hogy te erre hívsz bennünket, gyermekeket is, de felnőtteket is. És imádkozunk azért, hogy Szent Lelked által légy velünk így. Légy velünk most még a tanév hátralévő napjaiban is, de légy velünk nyáron is. Légy te őriző pásztorunk, és kérünk téged, segíts, hogy mi is szereteteddel tudjuk számon tartani egymást, tudjunk odafigyelni egymásra. És imádkozunk azért is, hogy úgy tudjunk naponta odafordulni hozzád, mint édes atyánkhoz, nyáron is így beszélgetni veled imádságban. S bárcsak minél több otthonban egyre több szó lehetne rólad. És az egyre több szó által aztán egyre inkább olyanná válhatna az életünk, mint amilyennek te szeretnéd látni. Kérünk, hogy légy így velünk. Imádkozunk most betegeinkért is. Köszönjük, hogy velük vagy. Köszönjük, hogy ők is hozzád fordulhatnak fájdalmaikkal, nehézségeikkel. És kérünk, add nekik békességedet. Kérünk, hogy napról napra tapasztalhassák meg szeretetedet. Hogy őket is a markodba metszetted. Imádkozunk hozzád azokért is, akiknek most szomorú a szíve. Azért szomorú, mert elment közülük az, akit nagyon szerettek. Kérünk, hogy légy az ő vigasztalójuk. Légy szívük, lelkük gyógyítója. Imádkozunk hozzád, Urunk, egész egyházunkért és népünkért. Bárcsak egyre többen tudnánk igazán bízni benned, és így téged megismerő, hozzád forduló, és általad áldott nép lehetne a mi népünk. Hallgass meg, kérünk, kegyelmesen imádságunkat Jézus Krisztus nevében. Amen. Most együtt imádkozzuk az Úr Jézus Krisztustól tanult imád.
Mi Atyánk, aki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, az nem nézzünk ma. És bocsáss meg az vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigyünk minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség.
Isten igényére válaszoljunk hála áldozattal is, amint az ige tanítja, aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatja meg Isten szabadítását. 50. Zsoltár 23. verse. Hogy mindnyáján tudjunk a közös dolgainkról, még hallgassuk meg a gyülekezetünk életére vonatkozó hirdetéseket is. Most istentisztelet után, mivel hónap második vasárnapja van, imaórát tartunk, szeretettel hívunk és várunk oda mindenkit. A ránk következő hét gyülekezeti alkalmainak rendje pedig már kicsit a nyári rend szerint alakul. Ez azt jelenti, hogy szerdán 9 órától a nyugdíjas kör alkalma lesz, most a nyár előtt a záró alkalom. Csütörtökön este 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk, vasárnap pedig a szokott időben, tehát 10 órától istentiszteletet. A presbiter testvéreket arra kérem, hogy egy rövid megbeszélésre istentisztelet végén még maradjanak majd itt. Hirdetem azt is, hogy a Kamaraerdélyi Idősek Otthonában evangelizációs istentiszteletek lesznek most 11-től, tehát holnaptól kezdődően, egészen péntek délutánig, 4 órai kezdettel a B épület foglalkoztatójában. Imádságainkban gondoljunk rájuk is, és ezekre az istentiszteletekre is. Hirdetem azt is, hogy a márciusban indult keresztkérdések kurzusunk véget ért most ezen a héten. 14-en vettek részt rajta, közülük 3-an csak néhány alkalmon tudtak itt lenni. Magasztaljuk Istenünket az ő szent lelkének közöttünk végzett munkájáért. Többen is megérthették közülük azt, hogy Jézus Krisztus nélkül elveszettek, és ezért hozzáfordultak bocsánatért, új életért, szabadításért. Mások pedig megerősödhettek hitükben. Isten áldja meg őket, és áldja meg a csoportvezetőket, a finom vacsorák elkészítőit, és mindazokat is, akik az asztalok megterítésével, mosogatással szolgáltak. Köszönet mindenki fáradozásáért. És köszönjük most itt a gyermekeink között munkálkodók szolgálatát is, mindazoknak a fáradozását, akik az iskolában, hittanórákon hirdetik az evangéliumot, akik itt vasárnaponként a gyermekórákon, ami Urunk Istenünk áldja meg gazdagon az ő további életüket és szolgálatukat, és így mondok, és mondjunk köszönetet azoknak is, akik a fiataljaink között szolgálnak, ami Urunk Istenünk gazdagítsa kegyelméből az ő életüket. Köszönjük a szolgálatukat. Az elmúlt héten Rabatol mellett is meg kellett állnunk. Sandó Lászlótól búcsúztunk, aki 1944. április 7-én Drápafokon született, és ez esztendő május 29-én Budapesten hunyt el. Jézus Krisztus hívó szava hangzik, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és terheket hordoztok, és én megnyugvást adok néktek. A gyermekeket kérem arra, Timinének a kérésére, hogy az istentisztelet után majd le a gyülekezeti terembe menjetek oda, ahol voltatok is az istentisztelet előtt. Most pedig a 264. dicséretünket keressük meg. 264. énekünknek az első, második és ötödik verszakának éneklésével magasztaljuk Urunkat. Tehát 264. dicséretünk első, második és ötödik verszakait énekeljük, az ötödiket majd fennállva.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját feléd, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!